Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét az országgyűlés honlapján tették közzé. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Eredményesen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás, értékelt Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az országgyűlésnek benyújtott beszámolójában. A Nemzeti Választási Iroda elnöke 4 egyéni választókerület beosztásának megváltoztatására tett javaslatot a népességszám változása miatt. Sasvári Róbert a parlament honlapján olvasható beszámolójában azt írta, hogy a választás a már jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, szintén a parlamenti honlapon közzétett beszámolójában közölte. A választásokat fennakadások, hosszú sorban állások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely, leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz következő frakcióvezetője a közösségi oldalán. Gulyás Gergely a feltöltött videóban arról beszélt, a Fidesz-KDNP 2010-ben egy csőd közeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott. A leköszönő kormány eredményeit sorolva közölte. 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek és az állami vagyon megduplázódott. Több mint 1 millió ember jutott munkához. Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban. Ma mégis azt látják, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány koncepciógyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt, tette hozzá, kijelentette. A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. Végül az időjárásról. Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal. Délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke a családi élet és a hivatás ébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről beszél.
Azért jó a már a sok év, ennyi év, már nem fiatal egyébként, hogy azért mégiscsak beugranak olyan kezdeményezések, vagy olyan jó kis akciók, amelyeket tényleg úgy hozott elém az élet a különböző helyszíneken, különböző intézményekben, és amelyek mind kapcsolódtak a hitoktatáshoz, és mind valahogy egyébként a papi és a családi hivatások ébresztőjében segítséget tudott nyújtani. Kicsit több lesz a papi és szerzetes hivatások ébresztésében beugrott lehetőségek száma, ezt nézzétek el nekem, de arra is határozottan emlékszem, hogy a családdal kapcsolatosan is voltak ilyenek, és ha már itt tartunk, akkor hadd kezdjem ezzel, hogy egy olyan 8-10 éve, tehát szintén a miskolci éveimnek úgy a közepén vált nagyon tudatossá az, akkor jött be először ilyen nagyon erőteljesen ez a gender ideológiának a negatív hozadékai hozzánk ide Magyarországra, és jelent meg úgy napi szinten, hogy éreztem már akkor igazgatóként, meg hittantanárként, hogy erre valahogy reagálni kell. És akkor egy pár évvel később pedig láttam azt, ez nem is annyira régen történt, talán 2 éve, hogy igazgató kollégák, meg hitoktató kollégák zavarban vannak, főleg az állami törvénykezés után, hogy kit engedhetnek be egy iskolába, és kit nem, hiszen ugye ezt eléggé behatárolta az állam a szexuális nevelésre, hogy tudjuk, hogy bizonyos védelmi okokból bizonyos szervezeteket nem látnak szívesen semmilyen iskolában. És akkor éreztem azt, hogy ez egy olyan szorító helyzet, amiben valamit tényleg tudnék segíteni, és akkor gyorsan ráírtam a volt védőnőmre, és még 2 másik jászberényi ismerősömre, és megkértem őket abban, hogy segítsenek összegyűjteni azokat a szervezeteket és programokat, amik a családi életre való nevelésben teljesen megfelelnek a katolikus egyház tanításának, és pozitívak a gyümölcsei a munkájuknak. És akkor erről készült is egyébként egy előadás, az talán fönn is van az interneten, nem tudom, fogalmam sincs. Ez a családi életre való nevelés az egyházi intézményekben talán ilyesmi címmel lehet. És akkor egy ilyen 8-10 program meg szervezet neve fölmerült. Most én ezeket emlékezetből fogom tudni csak felidézni bizonyosakat, de ha már egyszer az ugrott be először, hogy a családi életre, a családi szerepekre nevelés, akkor talán ezzel kezdeném. Az biztos, hogy az ford ki számunkra ott a gimnáziumban, hogy a számunkra kis gimnazisták, akik az 5. és 8. közötti évfolyamot jelentik mindenhol, azok számára nagyon hasznosnak éreztük a ciklussót, illetve az akkor Teen Star-nak nevezett, most már titkos küldetés néven látom, írt kezdeményezést. Ez azért van ez a 2 szó, az egyik a lányoknak, a másik a fiúknak van kitalálva, és ha ezekre rákerestek, akkor... Egyébként ebben az előadásban az elérhetőségeket is megadtam annak idején egy pár évvel ezelőtt direkt azért az összes katolikus iskola igazgatójának, hogy ne a nulláról kezdjék, ha ezeket meg akarják hívni. És hogy lelki napra simán meghívhatók, és nagyon hasznosak. És ők különösen az 5.-6. korosztály, ugye jól mondom, az ő korosztályuknak volt nagyon hasznos, akiket nagyon megragadott a, tehát hogy az ő nyelvezetükön, az ő időszakukban, azért höbegek, habogok kicsit ezekről, mert engem nem nagyon engedtek be ezekre a rendezvényekre. Tehát nyilván, mint zavaró tényező lettem volna, pláne igazgatóként, de úgy is, hogy idősebb, meg hogy esetleg fiú, ha lányok közébe menni. Úgyhogy az utólagos beszámolókból hallottam erről sok tekintetben, meg fényképeket láttam, és azon az előadáson egyébként ilyen visszajelzésekből is anonim módon megosztottam 1-2 diák visszajelzést, akik nagyon pozitívan nyilatkoztak arról, hogy milyen jó volt ez a megközelítés számukra, a testükben végbemenő folyamatok jobb megértésére, amivel szemben egy kamaszkorban lévő lány meg fiú az nyilván valahol úgy érzi magát, hogy egyedül van ebben a kihívásban, és azzal, hogy tulajdonképpen ilyen terepasztalszerűen eljátszották az egyes szerveknek a működését, meg voltak rá a figurák, a bábok, a plüss dolgok, azzal sokkal jobban el tudták fogadni a saját testükben végbemenő folyamatokat, pozitívként tudtak tekinteni a nemiségük kialakulására, egyre erőteljesebb kialakulására, ajándékként tudták megélni. És erre épül nagyon jól rá az inkább 9.-10. hasznos testünk teológiája, a Testeus csoport. Ugye őket Szent II. János Pál pápa egyik enciklikája hívta életre, van egy testünk teológiája, és annak nyomán az egész világon ilyen szervezetek alakultak, akik rájöttek, hogy módszertanilag ez az enciklika sokat tud segíteni a szexuális nevelésnek a katolikus olvasatában. És amikor ők is lejöttek hozzánk az iskolába, most bocsánat, hogy is sarkítok a dolgot, de jöttek ki a teremből olyan plázacica lányok, némelyik a gimnáziumból, akiből, bocsánat, hogy félre a sztereotípiákat, de nem sokat néztem ki addig, és azt mondták, hogy végre valaki, aki úgy tudta megközelíteni az egész nemiséget, szexualitást, hogy most már értem, tudok vele azonosulni, ajándékként látom. Mert azt, hogy mit nem szabad az Isten meg az egyház szerint, azt unásig tudják. Arra nincs szükségük arra meghívni valakit, hogy ezt újra elmondja, hogy mit nem szabad. Tehát ezt teljesen tisztában vannak vele. De hogy miért az egész, na ezzel vannak inkább gondok, és én ebben nagyon hasznosnak találtam ezt a közösséget. Azon kívül még közben beugrott ugye a CSÉN, a családi életre nevelés, amelyet több iskolánk ugye pedagógiai programjába is beemelt, Sárospatak jut eszembe most hirtelen, a Szent Erzsébet iskola. És hát még van ebben az előadásban egy pár ilyen szervezet, akár a Schönstadt családmozgalom, akik megfordultak nálunk. Tehát csak azért mondom nektek, mert tudom, hogy mennyit küszködtem azzal, hogy látjuk a jelenséget, szeretnénk rá reagálni, de kihez forduljunk. És akkor ezzel kapcsolatban merült fel az ötlet, hogy akkor legyen már elő egy gyűjtemény, amely elérhetőséggel, mindennel együtt biztosítja főleg a katolikus intézményben lévőket, és főleg a vezetőket, hogy őket nyugodtan meghívhatják, mert ők ilyen szempontból biztos, hogy azt fogják mondani és tanítani, amit az egyházunk tanít erről. Ez így direktben inkább a szexuális nevelés, meg a nemi szerepekre való felkészülés, de természetesen nálunk is, mint ahogy mindenhol szerintem az égvilágon voltak, vannak családi napok. Minden iskola csinál ilyet egyébként. A családi napokban az a szuper jó, hogy amellett, hogy belelátnak a szülők, családtagok az iskola életébe, és így sokkal jobban fogják érteni az ott végbe menő folyamatokat, meg támogatni, ők megértik, hogy az iskola mit szeretne, az iskola megérti, hogy a szülő mit szeretne. Nagyon sok olyan dolog tud születni, hogy valaki be tud segíteni egy-egy program megvalósításában, vagy olyan kapcsolata van, hogy könnyebben elintézik ezt a dolgot a jövőben. Tehát ez egy nagyon jó együttműködés, meg szövetség minden tekintetben. De például olyan is előfordult, hogy egyszerre hívtunk meg egy osztályhoz egy szerzetest és egy nagy családost. És egy nagyon izgalmas beszélgetés sikeredett, mert ők együtt voltak jelen a gyerekek előtt, és az volt az érdekes, hogy anélkül, hogy ők korábban találkoztak volna egymással, nekik sem volt idejük kidolgozni az előadást, mert egyszerűen rohanásból érkeztek meg, és rohantak vissza a teendőikhez, de azt vettük észre, hogy előbb-utóbb olyan nagyon összecsengő dolgokat mondtak. Nagyon egymással párzamos dolgokat, és szerintem ez nagyon jó volt a diákok előtt hallani, hogy nem egymással szembeállítva találkoztak, például a papi szerzetesi és a családhivatással, mert valahogy hajlamosak ezt a fiatalok szembeállítani egymással. Meg még talán mi is hajlamosak vagyunk szembeállítani egymással. Ha tudok nektek ilyen ötletet adni, akkor például ez így bejön szerintem, hogy így felváltva ugyanarra a kérdésre válaszoljon egy szerzetes, mondjuk azzal, hogy telik a reggele. Napi rendje, vagy mikkel küszködik, mi okoz kihívást az életébe. És persze, hogy a tárgyak szintjén különbözőségeket fogunk hallani, de a belső hozzáállás szempontjából meg ugyanazok a dolgok rajzolódnak ki, és ugyanazok a dolgok csapódnak le szépen tisztán, és ez is olyan nagyon megerősítő volt. Meg a pure fashion is volt, ez a lányoknak ez a tiszta divat, vagy nem tudom, minek lehetne fordítani, ami a nőiességükre való rávezetés volt. Ennek is nagyon sok pozitív tapasztalatát hallottam, ezt már nem Miskolcon, ezt utána, hogy mennyit adott nekik annak idén ez a pure fashion. Megmondom, ezek a kis videók, ezek nagyon értékesek az interneten, amelyek bejátszhatók például hittanórán. Tehát most bocs, én tudom már életkornál fogva, meg a helyzetemnél fogva, hogy nem én leszek, aki a legjobban elmondom ezen a területen a tutit. Még ha ugyanazt is mondanám szó szerint, nem adna annyit, mint ha bejátszom nem akarok egy embert kiemelni, de mondjuk a Rizs Domonkos atyát, aki egy 25 éves fiatalember, ott van közel azokhoz a középiskolásokhoz, akiket én ismerek, ráadásul ezt a mai vagány, kicsit laza, de ugyanakkor nagyon tiszta nyelvezetével el tudja mondani, és sokkal, sokkal jobban átmegy az üzenet, úgy érzem a fiatalok számára. Aztán ezekhez az ötletekhez kapcsolódnak azok, amikor még szerzetesi napot rendeztünk, az is így egyszer így jött a fejembe, hogy Miskolcon viszonylag több szerzetes rend is van, de nem találkoznak velük a gyerekek, a diákok, és hogy milyen jó lenne egy ilyen összszerzetesi napot. Ugye ez egyébként nehézségekbe ütközik, ha ilyet szerveztek, mert vannak olyan rendek, akiknek a karizmája alapján nem jönnek ki hozzátok, ilyen volt a Teréza nővérei. Megmondták nekem, hiába vannak ott Miskolcon, de azt mondták, amíg ők az alatt az idő alatt tudnak segíteni egy szegénynek, addig ők nem beszélni fognak arról, hogy mit csinálnak, hanem segítenek. És ezt meg kellett hajolnom, mert ez teljes egészében igazuk van. Hiába mondtam, hogy még akár hivatás is ébreszten az irányotokba, ők ezt rábízzák a Jóistenre, nem a marketingre, és ilyen értelemben nem jönnek, mint hogy nem fog kijönni hozzátok egy kármelita nővér sem, vagy stb. Ezeket meglátogatni lehet egyébként, mert arra azért nyitottak, még például a kármeliták is magyar széken, akik fantasztikus, amit tesznek. Tehát annyira jelen van az Isten. Az összes kiadványukat nagyon tudom ajánlani számotokra, a Kármel Látóhatára néven futott régen. Vagy ami nekünk nyári gyakorlatként volt kispapként a Teréza nővéreinél, életre szóló tapasztalatokat kaptam. Soha olyan szürreális szituációkba nem fogok szerintem az életem folyamán se belekerülni, mint akkor ott. Koldulni kellett egy piacon. Vagy gyereket váró cigány prostituáltnak kellett albérletet szereznem. Ez olyan, hogy megérkeztem, és egy óra múlva kaptam ezt a feladatot. És megmondom őszintén, hogy nálam hamarabb elszakadt a cérna, és aztán meg kellett tanulni a nővérektől, hogy nem ezen a síkon gondolkodnak. És föltettem a világtörténelem legbugyutább kérdését a 10 nap gyakorlat után a főnöknőnek, hogy mondja már meg nővér, hogy mi a siker aránya. Hány embert sikerül visszavezetni a civil életbe, akinek foglalkozása van, családja van, lakhatása van. És így rám néz, hogy mi még ezen sosem gondolkodtunk. 10 év alatt 2 ilyet tud. Ugye melyik céget tartanának fel ilyen hatékonysággal? De mondta, hogy de nem ezért csináljuk. És én akkor szigyeltem el magam, hogy nem egy síkon vagyunk. Én kérdezem őt egy világi hatékonyságmérő, mit tudom én, milyen revizor oldaláról, aki monitorozza ezt a céget, hogy fenntartsák-e vagy sem, ő meg válaszol az Isten világából, hogy mire indítja őt a Jóisten. És akkor nekem ez nagyon megalázó, jó értelemben volt megalázó, mert szükségem volt arra, hogy észhez térítsen, hogy mondjuk az Isten szava fontosabb, mint a világi hatékonyság. Szóval, hogy ezeknek nyilván korlátozottabbak a lehetőségei, de ha van ilyen lehetőségetek, akkor vigyetek oda diákokat, nyilván bizonyos életkor fölött, mert ezek a legütősebbek ugye ott a terepen, a helyszínen. De azért eljött néhány rend, és azokkal sikerült ilyen kerekasztalszerű beszélgetést csinálni. Például nagyon érdekes volt, hogy elmondta mindegyik rendnek a képviselője, a rendalapítót, a karizmát, az öltözetet, a napi rendet. Tehát így a legfontosabb ismérveket elmondták, és a gyerekek így tudtak, egy kicsit így bővült a tárház abba, hogy például milyen gazdag ez a katolikus egyház, hogy az elköteleződésnek mennyi formáját fölkínálja. Mert azért valljuk őszintén, a gyerekek többsége néha ilyen zárt, meg unalmas, meg olyan egysíkúnak képzeli a katolikus egyházat. De csak azért, mert még az életében nem találkozott azzal, hogy a világgal kapcsolatban nem lépő, szemlélődő, engesztelő nővértől kezdve a vécét kipucoló Teréza nővéréig bármiből választhat. Ezt nem tudják a többség, és hiába van ott a tanmenetben, tankönyvben valahogy szerzetesség, megtanítjuk, de nem érzik át ennek ezt a palettát, hogy mennyi mindenből lehet választani, és hogy mennyire nem unalmas ez az egyház. Emiatt sem, hogy ettől is nagyon gazdag, meg nagyon szép. Aztán ez már lehet, hogy így nem direkt be a papi szerzetesi családi hivatások ébresztése volt, inkább a plébániaival való kapcsolattartást próbálta erősíteni, hogy minden évben 3, aztán 2 alkalommal reggelente a gyerekeket kiküldtük plébániai misére. Úgy kezdték a napot. Mert ugye állandó kritika, hogy nem járnak a templomba, meg hogy a katolikus iskola elveszi őket a plébániától, amit persze senki nem akar, de mégis mindenki emlegeti. És akkor ennek ellensúlyozására voltak ezek a plébány napok, amikor ugye most már a krétába simán lehet ilyet nyitni, hogy beírjuk a felekezeti hovatartozást, beírjuk a egyház községének a nevét, és én egy gomnyomásra ki tudtam printelni azt, hogy ki tartozik a diósgyőri plébániához Miskolcon, ki a minoritákhoz. És megvoltak ezek a listák, ezeket én elküldtem a plébánosoknak, hogy ez a 26 gyerek a hatodikos gimiből a te területedről van most, egyébként ezt elküldtük egy idő után a felvételi után is. Hogy tisztában legyen vele, hogy jogviszonyt létesítette egy katolikus intézményben egy olyan gyerek, aki az ő területén van. Ez egy feldobott labda volt a plébánosnak, hogy akkor megszólítsa, és ugyanúgy megnyeri az egyházközségnek is. Meg nem mondja azt nekem utána, x év után nem is tudott róla, hogy ez a gyerek egyházi suliba járt. És akkor el kellett menni ezen a plébániai misenapon oda, de a tantestület is be volt osztva. A tantestület is lakóhely szerint el volt osztva, mindegyik plébániára jutott 2-3 tanár. És nem kellett, nem a papnak kellett ellenőrizni a létszámot, hanem a tanára szépen a templom végéből végig pipa, mert ugye ezt mi beírtuk rendesen hiányzásnak, hogyha a gyerek nem volt ott, tehát olyan súlyt adtunk, vagy még nagyobb súlyt, mint egy tanórai hiányzás. És akkor így a atyákról levettem azt a súlyt, hogy neki kelljen, mit tudom én, ismerni mindenkit, meg számon tartani. Ő tudta csak a misét adni nekik, viszont a tanár meg ellenőrizte, ami a adminisztratív oldal. És amit mindig mondtam az atyáknak, hogy a jó ég áldjon meg benneteket, hadd kérjem tőletek, hogy ne csak egy misével intézzétek már ezt a napot, mi hívjátok be utána reggelizni ezeket a diákokat, hadd járják be a plébániát, hadd nézzék meg, hogy hova nem járnak, hova járhatnának, és te meg ne engedd el őket úgy, mit tudom én, 9 órakor a második órára, amit előírtunk, hogy ne mondanád el nekik, hogy mikor van az ifi hittam, ha van, melyik programra várad őket szeretettel, mi az a következő, amit ti kínáltok, mint plébánia, ennek a korosztálynak. És aztán nem tudom, hogy ki mennyire csinálta ezt meg, vagy nem csinálta meg, mert ugye én egyen tudtam jelen lenni értelmszerűen, ugye a Szent Annán, ahol laktam, illetve még azon sem, mert ugye közben én miséztem azoknak, akik a nem katolikus voltak, igen, a gimnázium aulájába, de hogy ez egy olyan segítségnyújtás, vagy együttműködési lehetőség volt a plébán irányába, amit talán ti is ennél sokkal jobbat is ki tudtok találni, meg kidolgoztok. Még egy olyat is akartam, de az nem jött össze, hogy plébániai nap az iskolában, pedig már ki volt találva, hogy kapnak a gyerekek a bejáratnál egy ilyen névjegykártyát, de azzal a színnel, amelyik plébániához tartoznak. Mindig plébániai más szín. És akkor azt gondoltam ki, hogy a 5. óra végére, dél körülre legalább 10 embert kell találni, aki veled azonos plébániáról ugyanebben az iskolában tanul. És mit tudom, aláíratni vele a papírt, hogy te őt begyűjtötted, hogy hozzájuk tartozol, tehát egy kapcsolatfelvételi, egy olyan szitu, amiben kénytelen kapcsolatfelvét, és remélek, hogy nem csak a nevét kérdezi meg, hanem esetleg el is beszélget vele, hogy egyébként hol laksz? Ja, 2 utcával odébb, mint én. De érdekes, nem is tudtunk egymásról, hogy jön abban a lakótelepben. Ugye ez Miskolcon azért előfordult sokszor, hogy egész közeliek se ismerték egymást. És akkor az lett volna a napnak a vége, hogy szerettem volna, ha eljönnek a plébánosok, vagy legalábbis a plébániának egy képviselője, és ott egy ilyen kis standnál összegyülekeznek az összes olyan gyerek, aki ahhoz tartozott, és napközben megtalálta egymást, és akkor ott akár egy ilyen programajánló, vagy egy ilyen bármi elérhetőségek átadása megtörténik. Aztán ebben nem volt nekem úgy a minden plébánia partner, és ez nem tudott megvalósulni, ez a program az iskola kereteiben. De hogy gondolkodhattok, és gondolkodjatok ilyenekben, mert nem csak az élét veszitek el annak, amit néhány plébános mond, hanem tényleg valóban segítitek is az ügyet ebben a tekintetben. Mindig nagyon népszerű volt az, hogyha bejött egy szerzetes, akár egy órára, nekem egy barátom többször is bejött, és beöltöztettünk egy gyereket a csuhába. Hát az mindig nagyon vicces volt nekik, amikor úgy egy ferences csuha, mondjuk egy 15 éves fiú, hogy rákerül, és olyan érdekes, ne tudjátok meg, az az átalakulás. Aki kapja ezt a megtiszteltetést, mert ugye csak egy ember öltözhet be, és akármennyire is vagány, meg dumálós, meg rögös, ott valahogy, mikor már rákerül minden összetevő, hatással van rá. Nem tud kikerülni az alól, hogy ő most, még ha csak játékból is, de szerzetes lett egy pár percre. És persze csinál egy-két fotót magáról, meg nyilván van benne egy kis illegetés, de van benne szerintem egy olyan, amit hazavíve azt mondja, hogy reálisan elgondolkodik azon, hogy ez lehetne akár mindig is az enyém, ha erre hív az Isten, és megtapasztalhatja azt, hogy csak egy ilyen külsőség, mint egy ruha, ami megkülönböztető jel, és amiről az Isten jut eszébe még azért ma is a világnak, hogy ez mekkora hatással van egy személyre. És az osztályra is nagy hatással volt, az illetőt ugye utána még atyázgatták egy pár hétig, ha már másé nem csak azért, hogy kicsit kiszúrjanak vele. Úgyhogy ez is ilyen program volt, ami beugrott nekem, hogy ide fölírjam.
Lóczi Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnökét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közé tett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.
Pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leo az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leo ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
La Chiesa infatti cammina in questa storia terrena sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leo pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már, és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
Leó pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leó pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétette egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.
Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Homiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty Bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregórián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelettel szólt homíliájában Mindszenty Bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik őrá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenty Bíboros is. Az őtét üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőki kitartó hitéről tette tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenty Bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülmények között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenty Bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenty Bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa, római helynöke. A Szent Mise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty Bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, de Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Bármerre lépsz, bármerre jársz, én várok rád. Itt van a kéz, itt van a szó, mely szól hozzád. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Kereszt a jel, keresztből élet, új erő. Testvéri kéz, testvéri szó, új éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Jöjj, mert örök haza vár, a béken rád talál. Ne félj, csak bízzál, szeretetből él az új világ. Szükségem van rád. Az életed érték, szíved nyisd meg hát. Kereszt a jel, testvéri kéz, testvéri szó, oly éltető. Lehet, hogy nem vonz már az ég, és minden messzeség. Hát lép ki a fényre. Jöjj, mert örök haza vár, a béken rád talál.
A napverse.
Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vénterem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
Dzsida Jenő Arany és kék szavakkal című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Beregszászon érettségizett, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a pályán. 23 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és fordítása. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. 33-ban jelent meg második könyve a Nagy Csütörtök. 34-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt. Hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Dzsida Jenő 38. június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
Legkegyesebb szűzanya, Mária, soha se hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott. Segítségét esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szűzek szent szűze. Hozzád jövök, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtózva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat, örök ígének szent anyja, hanem hallgass meg kegyelmesen. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!